Istenek igéjét a 96. Zsoltárból olvasom. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét. Hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más Istennél. Hiszen a népek istenei csak báványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fentség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőséges hatalmát! Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben! Reszkes tőle, te egész föld! Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog! Igazságosan ítéli a népeket! Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne lévőkkel, újjongjon a mező és minden, ami rajta van. Újjongjanak majd az erdő fái mind az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Hogyan tanít minket Isten imádkozni? Ez annak az igehirdetés sorozatnak az összefoglaló címe, amelynek alapján januártól júniusig minden vasárnap egy-egy Zsoltárról szólnak az igehirdetések. Bevezető szeretnék négy dolgot mondani röviden, ami elhelyez bennünket a Zsoltárokról szóló igehirdetés sorozatban. Az első, hogy a Zsoltárok könyve a Bibliában, amely 150 Zsoltárt tartalmaz, Isten népének az imádságos könyve. Kezdettől fogva, van amelyik már 3000 éve, 2500 éve Isten népének az imádságos könyve. A Zsoltárok imádságok. Másodszor, a Zsoltárok könyve által Isten tanít minket imádkozni, mert hogy ő maga siet a segítségünkre. Mint Isten igéje, mint a Biblia része, ez Isten által kilehelt szó. Isten a segítségünkre jön és szavakat ad nekünk, hiszen a Zsoltárok, ezek az imádságok minden élethelyzetet felölelnek. Akár a legmélyebb nyomorúságot, elveszettséget, fájdalmat, depressziót, akár az örömöt, a hálát, a kitörő örömöt, ahogy most is olvastuk. Isten szavakat ad. És közben, ha ezeket imádkozzuk, Isten anyanyelvét, az imádság nyelvét tanuljuk. Harmadszor, mivel a Zsoltárok imádságok, ezért nem arra valók elsősorban, hogy biblia magyarázatokat, igehirdetéseket tartsunk róluk, hanem arra, hogy imádkozzuk őket. És ezért ugye arra hívjuk a gyülekezet tagjait ezekben a hetekben, hónapokban, hogy a vasárnap hallott Zsoltárt minden nap, igen, minden nap, imádkozzuk. Nem tudom, hogy hogy álltok ezzel, nem kérdezem meg. De ez egészen gyakorlati módon azt jelenti, hogy találsz magadnak minden nap 10, 15, 20 percet, csendet. Amikor egy csendes, benső módon olvasod, és hogy a szíveddel mondod. Ez az imádság. Ezt megteheted akkor is, ha évtizedek óta keresztény vagy, ha évtizedek óta imádkozó ember vagy, és megteheted akkor is, ha kérdéseid vannak, akár még csak Isten létével kapcsolatban is. Ha még az van benned, hogy azt se tudom, mi az, hogy imádság, vagy soha nem is imádkoztam. Akkor is megteheted, hogy naponta 10-15 percig, igen, belső csenddel olvasod, mondod ezeket. Miért? Azért, mert sokszor az imádság először csak egy sóhajtás. Egy feltekintés. Amikor lopva, bizonytalanul feltekintesz arra, akit még talán nem is ismersz. Valami így feltör a szívünkből, innen indulhatsz. Csendben, hogy hassanak rád a szavak. És azt is mondtuk, hogy ha kitartasz ebben, és amint gyülekezet kitartunk ebben, más emberekké leszünk. Megformálódik, megfrissül, elmélyül, megújul, vagy ha nem volt, megszületik az Istennel való élő közösség. És a negyedik mindenkinek, ha nincs Bibliád, megtalálod a zsoltárokat az interneten is, tehát semmi nem akadályoz meg, hogy a 96. zsoltárral belevágjunk ezen a héten az imádságban. A 96. zsoltár, ahogy hallottuk, egy Istent magasztaló ének, kitörő öröm és hála, ünnep, Isten dicsőítése. Ráadásul nagyon érdekes, hogy az a fajta öröm, ami a szívünkből felfakadó és túlcsorduló hála, amikor az mások felé fordul. Mert ha megnézitek, ahogy hallottátok, ez a zsoltár nem arról beszél, hogy az imádkozó ember, vagy az imádkozó közösség Istennek beszél, és őt dicsőíti, hanem azzal dicsőíti Istent, hogy másokat szólít meg. Énekelj új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Megszólítja a földet, megszólítja az eget, örüljön az ég, és örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne lévőkkel. Újjongjon a mező, és minden, ami rajta van. Mi ez? Mi ez? Ha voltál már szerelmes, pontosan tudod, hogy mi ez. Amikor abban a pillanatban minden csak róla szól. Arról a másikról. Amikor a szerelemnek ez az érzése így megragad, és így felidézheted magadban, hogy van-e ilyen, vagy mikor volt ilyen utoljára, mész kint a természetben, és minden más, más a fénye, más a színe a dolgoknak, máshogy süt a nap, más a felhő, más a levegő, minden olyan szép, mert a szerelem betölti a szívet. És akkor nem, akkor az egész teremtett világ a szerelemről beszél. Valami hasonló. Valami hasonló ez a kitörő öröm. De megszólítja a zsoltáros nem csak a teremtett világot, hogy magasztalják az Urat, hanem megszólítja a népeket is, akik nem az Úréi, akik nem ismerik még az Urat. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat. Boruljatok le az Úr előtt. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Azt hiszem, hogy érezzük most már ennek az imádságnak, amit olvastam, a lüktetését, az energiáját, a sodrását, az erejét. És a mai igehirdetésben az a kérdés, hogy hogyan juthatunk a magasztalástól a magasztalásig. Egy magasztaló zsoltártól, amivel kezdjük, ami előttünk van, hogyan juthatunk a magasztaló szívig, a magasztaló közösségig. És három pontban szeretnék erről beszélni. Az első, hogy magasztalásra lettünk teremtve, a második a magasztalásnak a lehetetlensége, és a harmadik a magasztalás csodája. Úgyhogy lássuk, magasztalásra lettünk alkotva. Hadd térjek vissza a szerelem képéhez. Mert az igaz szerelem, mint párhuzam. Hogy idézd fel, amire az előbb úgy utaltam, hogy mert ismerjük ezt a szívünkben, hogy minden igaz szerelem a szeretetnek a nagy titkát hordozza. Az a pillanat, amikor hadd mondjam így, értitek, amikor még teljesen igaz és teljesen tiszta az a szerelem. Az a ritka pillanat, amikor nincs benne félelem. Amikor nincs benne még a másik feletti uralomnak a vágya. Amikor nincs benne, hogy ki akarom használni a másokat. Amikor nincs benne egymás bántása. Minden szeretet kapcsolatban megjelenik mindez, mert hát ilyenek vagyunk. De érezzük, hogy van olyan pillanat, amikor megadatik a szeretetnek ez az élménye, ez a tiszta megtapasztalása, amikor túlcsordulom, amikor örömmel, amikor énekkel teljes. El tudod képzelni, hogy ez a különleges tapasztalat csak halvány árnyéka annak, amire Isten téged alkotott. El tudod képzelni, hogy ez a különös tiszta pillanat csak halvány árnyéka annak, amire Isten bennünket alkotott. Egy vele való, élő, olyan szeretet kapcsolatba, amiben imádjuk, magasztaljuk és dicsőítjük őt. Mert a magasztalás, amiről beszélünk, az nem valami vallásos dolog, hogy amikor belecsapunk a húrok közé, és az Isten tiszteleten énekelünk, az a magasztalás, és az egy ilyen a templomi liturgiához tartozó dolog. Nem, a magasztalás, Isten tisztelete, az ez a mély szeretet kapcsolat, amiben hódolunk, leborulunk az alkotónk előtt, imádjuk őt, miközben ránk árad a szeretete, ránk árad a jósága, és egy élő szeretet kapcsolat van. Ez a zsoltáros szívdobbanása. Ezért énekel, kiált a földnek. Ezért kiált az Istent nem ismerő népeknek. Erre lettünk alkotva. Ez volt a normális állapotunk. Ez lenne a normális állapotunk. És akár régóta hívő vagy, akár nem vagy az, ebben a pillanatban a szíved mélyén valamit sejtesz, valamit érzékelsz ebből. Ennek a lenyomata ott van az emberi szívben. Tudod, hogy amire legmélyebben vágysz, az ez a szeretett tapasztalat. És úgy ez a zsoltár, mint a Bibliában Isten kijelentése, arra mutat, hogy ez a vágy az nem más, mint hogy az alkotóval találkozunk, mint hogy magasztaljuk őt, mint hogy kapcsolatba kerüljünk vele. Sokan ismerik a 4. században született Augustinus vagy Szent Ágoston szavait. Magadnak teremtettél minket, és nyugatatlan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Magadnak teremtettél minket, és nyughatatlan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. És ez a nyugtalanság, ez a nyughatatlanság keres. Vágyik a végsőre, a szeretetre. De mivel nem találja, ezért elhajlik másfelé. És a zsoltáros ezért mondja ebben a dicsőítő imában, a népek istenei csak báványok. Istent magasztalja, és ennek fényében látja, hogy mindaz, ami a mi bensőnk, lényünk végső megelégedését várjuk, az mind, mivel nem nyugszik meg Istenben a szívünk, amíg nem nyugszik meg Isten magasztalásában a szívünk, addig elhajlik másfelé. Addig odafordul máshoz. Ez leesett. És erre mondja a zsoltáros, hogy na, ez van, amikor báványt készítünk a szívünkből. Amikor nem Istenben nyugszik meg a lélek, hanem fog valamit ebből a világból, ami teremtett, ami jó, szerelem, hatalom, pozíció, önmagában nem rossz, vagyom, hogy nem vagyunk éhesek, szomjasak, az jó. Fogunk valamit, és végsőt csinálunk belőle, a szerelemért érek, vagy a szexualitásért érek, vagy a hatalomért érek, vagy a munkámért érek. Ezek a népek báványai, ezek a mi báványaink. És mindennek a szíve az, hogy vágyjuk ezt a mély tapasztalatot, az Istennel való közösséget, mert Isten magának teremtett minket. A magasztalásra lettünk alkotva. Nem tehetünk mást, ilyen lények vagyunk, belénk van írva. A magasztalásra lettünk teremtve. De ez nem magától értetődő. Ez nem magától értetődő, hogy így vagyunk, hogy így működik. És ezért másodszor beszélnünk kell a magasztalás lehetetlenségéről. Hogy ez lehetetlen. Mert hogy itt van előttünk ez a zsoltár, a 96. zsoltár. Feltör ez az öröm. Mi történik velünk, amikor ezt halljuk? Mi történik velünk, amikor kézbe vesztük ezt a zsoltárt? Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, és elkezdjük olvasni. Mi történik, ha megpróbáljuk imádkozni? Hát erre hívtalak benneteket. Mi történik? Nos, amennyiben nem éppen ez a kitörő öröm van benned, mint keresztény emberben, mert éppen nem ez van benned, vagy amennyiben soha nem is tapasztaltad, hogy mi ez, amiről most beszélünk, a szerelmet, igen, hál' Istennek, és ezért valamit sejtesz, de Istennel soha nem tapasztaltad ezt, azt fogjuk érezni, hogy hát olvasom meg, hallgatom, de nincs hozzá közöm. Bennem más érzések vannak. Én nem ott vagyok, ahol ez a zsoltár. Idegen, távoli. Lehet, hogy csak ennyi, azt érzed, hogy közömbös. Ez a zsoltáros, ez az ember éppen így érezte magát, de én nem. Mit kezdjek vele? Lehet, hogy van bennünk egy olyan érzés, hogy vágyom rá, talán reménytelenül, mert úgy sincs ilyen, valamit megpiszkál, de elég gyakran az történik veletek, kedves testvérek, itt a gyülekezetben, akik Isten gyermekének valljátok magatokat, hogy bosszant és frusztrál. És ezért el akarod tolni magadtól. Nem? Azt mondta, hogy én nem így érzem magam, na hagyjuk ezt, kész. És ez nem csak érzéskérdés, hanem tartalomkérdés is. Legyünk őszinték, a zsoltáros állításokat tesz. Uralkodik az Úr! Ránézel az életedre, tényleg uralkodik? Ránézel erre a világra, tényleg uralkodik? Szilárdan áll a világ, nem inog. Tényleg nem inog? Éppen összeomlik körülöttem minden. Igazságosan ítéli a népeket. Igazságosan? Igazságtalan velem a főnököm, a házastársam, és így tovább. Számos kérdés eseménye elét tódul, és azt mondom, nem így élem, nem így látom. Két lehetőség van. Imádkozzuk a zsoltárokat, hétfőket, szerda, erről beszélünk. Az egyik, akkor nem imádkozom, ennyi volt. Bibliát félreteszem, rádiót kikapcsolom, ez nem az enyém. Eltolom magamtól. Imádság vége. Ki lehet lépni. Találkoztál a magasztalással, szembe kerültél vele, kész vége. De érted közben, ha igaz, amit Ágoston mond, hogy arra lettünk teremtve, hogy Istent magasztaljuk, akkor a létünk alapját tesszük félre. Mert nem úgy érzem magam, félreteszem azt, ami a létem alapja. És ezért második lehetőség, valami mást javaslok, vedd elő újra. Dühít, bosszant, nem baj, vedd elő. Ismerd el, hogy közömbös vagy, vagy vágyódsz, vagy dühít, de légy bátor, és tarts ki. Olvasd, és imádkozd. Sóhajts fel, olvasd, engedd bele magad, engedd bele a szíved. Engedd, hogy ahogy olvasod, a zsoltár szavai megvizsgáljanak téged. Hé, ne te vizsgáld meg a zsoltár szövegét, miket mond ez itt. Engedd, hogy a zsoltár vizsgáljon meg téged, a te szívedet. Ne te vizsgáld meg magadat, ahogy állandóan vizsgáljuk magunkat, hogy mi van bennünk, meg milyenek vagyunk, meg mit érzünk. Nem, engedd, hogy a zsoltár szava igéje vizsgáljon meg téged. És akkor elkezd felszínre jönni, hogy mi van valójában benned. Akkor őszintén ki tudod mondani, hogy én nem úgy látlak, Istenem, mint aki most uralkodnál. Én nem úgy látom, mintha a világ nem inogna. Én nem újongom a teremtett világgal együtt előtted. Engem nem érdekel, hogy mások, a népek ismernek-e, szeretnek-e, imádnak-e téged, vagy nem. Nem érdekel. És meg fogod látni a magasztalás lehetetlenségét. Be vagyunk zárva önmagunkba. Elém jött Babits Mélynek ez a képe, ez a vakdióként dióba zárva lenni. Vagy a vers elején ez az első és utolsó mindenik utamban. Meglátom, hogy milyen távol vagyok attól, amire Isten alkotott. Milyen távol vagyok attól, ami egyedül megelégíti a szívemet. Milyen távol vagyok attól, ahol megtalálhatnám magamat, meg Istent, meg az életet. És közben esetleg rájövök, hogy a gyülekezet tagjai velem együtt imádkozzák, és nem csak 3000 éve volt egy ember, meg egy közösség, aki átélte ezt az örömet, és szívből kiáltott Istennek, hanem most is vannak ilyenek a testvéreim. Egy részük örül, másik rész sír, mert az élet ilyen. Az ő szívüket betölti az, ami az enyémet nem, és akkor egyre mélyebben feltárul, el vagyok veszve, a magasztalás lehetetlen, be vagyok zárva önmagamba, nem tudok kitörni. Na ezért jó olvasni a dicsőítő zsoltárt, hogy találkozol a valósággal. De érted, ha az első pontnál így kilépsz és félreteszed, soha nem találkozol azzal, hogy mi van igazán benned. Jó, de miért jó ide jutni? Miért jó ezt átélni? Azért, mert itt születik meg a csoda. Mert itt a mélységben születik meg az igazi magasztalás. Beszéltünk arról, hogy a magasztalásra lettünk alkotva. Ez a zsoltár azt mondja, amiért vagyunk, amiért létezünk, amiért zsigereinkből szól. Beszéltünk arról, hogy a magasztalás lehetetlen. Nem úgy érezzük magunkat, nem úgy látjuk a világot, be vagyunk zárva önmagunkba. És itt születik meg harmadszor a magasztalás csodája. Miért? Mert a Zsoltár első sora azt mondja, énekeljetek új éneket az Úrnak. És az új ének a Zsoltárok könyvében, az új ének azért új, mert mindig egy szabadulásnak az átéléséből születik, mondják Zsoltár magyarázók. Az új ének azért új ének, mert olyan tapasztalata áll mögötte, olyan átélése egy nagy szabadulásnak, isteni közbeavatkozásnak, amelyet a régi szokásos énekek nem tudnak megragadni. Annyira frissen élte át a zsoltáros, az imádkozó ember, vagy ez a közösség, Isten szabadító hatalmát a sötétségből, a mélységből, a gödörből, hogy a régi énekek nem adekváltak ahhoz, hogy ezt az új tapasztalatot el tudják mondani, ezért születnek az új énekek. Minden új ének mögött mélység és sötétség van. Amikor teljes volt a bezártság, a reménytelenség, és amikor egyszer csak minden magyarázat nélkül, minden emberi erőfeszítés nélkül, minden emberi lehetőség végénél már, amikor nem volt út kifelé, nem volt bölcsesség, nem volt lehetőség, Isten beavatkozott és újat kezdett. És a zsoltáros átélés azt mondja, uralkodik az Úr. Ő az Úr. A halálos betegségből, a vesztésre álló háborúból, Izrael, ellenségek gyűlölségéből, Izrael és mi is, a depresszió és a reménytelenség éj sötétjéből, egyszer csak megjelenik az Úr. És kihoz. És senki nem írhatja le, hogy mi történt. Semmi régiének nem alkalmas, hogy ezt a csodát befogadja, és ezt az örömöt kifejezze. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Uralkodik az Úr. Mégis uralkodik az Úr. A sötétségben azt hittem, hogy nem uralkodik többé. De az Úr uralkodik, helyreállt az isteni rend. Elhozta az ő országát, elhozta az ő uralmát, közbeavatkozott és szabadulást szerzett. Uralkodik az Úr, beszéljetek el a népeknek, boruljanak le a népek előtte, örüljön az ég, újjongjon a mező, kiáltson a föld, helyreállt a rend, Isten uralkodik. Tehát a magasztalás a mélységben születik. Mert a mélységben, amikor rájössz, hogy mennyire be vagy zárva magadba, hogy mennyire képtelen vagy arra, hogy odafordulj az alkotóthoz. Hogy micsoda falak vannak közted meg közte. Hogy mennyire távoli, hogy ebben a szeretett közösségben dicsőítsd, magasztald őt, örömöd legyen benne. Akkor rájössz, hogy milyen nagy sötétségbe vagy. De ott születik az új ének. Ott avatkozik be Isten. Amint a tanítványok, akikről olvastunk a lekcióban, akik a gödörben, az elveszettségben találták magukat. Nyilván, amikor a tó közepén ott vannak egy bárkában, a viharban, és itt az élet vége. Nincs emberi megoldás. Rettegve kiáltanak, felébresztik az alvó Jézust. És Jézus ráparancsol a szélre, ráparancsol a tengerre. És elcsendesedik, és elnémul a szél és a tenger. És ez egy új tapasztalat, amit soha nem láttak. És ezért így kiáltanak fel, ki ez? Kicsoda ez a Jézus? Ki ez, hogy a szél és, szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Válasz, ő az Úr. Uralkodik az Úr. Jézus Krisztus az Úr. Jézus feltámadt, ő az Úr. Örülj, te föld! Boruljatok le előtte, ti népek! Hogyan lett Jézus úrrá? Hogyan lett Jézus úrrá? Úgy, hogy belépett velünk együtt ebbe az életbe, Isten fia. Hogy belépett velünk együtt ebbe az életbe, és ennek az életnek minden sötétségébe, fájdalmába, minden mélységébe. Hogy belépett velünk együtt, sőt, előttünk ment a halálba, a keresztfára. A legmélyére, a sötétség legmélyére, az Isten büntetését elhordozva helyettünk és értünk. És kirehelte a lelkét. És ebből a sötétségből született az új. Ahogy a Zsoltárban is, csak még nagyobb sötétségből, még nagyobb elveszettségből, Isten fia halálából. Mert feltámasztotta őt az Atya. És mert meghirdette Jézus, hogy én vagyok az Úr, és nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Ahol senki nem várt már bármit, ott cselekedett Isten. És tudjátok, ez azt jelenti nekünk, hogy mivel Jézus megjárta ezt az utat, mivel Isten megjárta ezt az utat velünk a sötétségen és a mélységen keresztül, ezért ő az az Úr, aki bármikor magával tud téged ragadni, és magával tud téged vinni a sötétségedből, a reménytelenségedből, és el tud juttatni oda, hogy meglásd, hogy ő az Úr. És nem csak meg tudja csinálni, hanem meg is fogja tenni. Mert hűséges, mert szerető, mert valóban győzött a sötétség minden ereje felett, mert Jézus Krisztus valóban uralkodik. És igen, innentől a keresztény gyülekezetnek az a tapasztalata, hogy néha látom, hogy az Isten uralkodik, és a kezében van az egész teremtett világ, máskor pedig azt látom, hogy igen, meginog a föld, és összeomlik körülöttem minden. De ha imádkozom ezt a Zsoltárt, amikor összeomlik körülöttem minden, imádkozom az Isten népével együtt, a gyülekezet közösségével együtt, akik mellettem állnak és bátorítanak engem, hogy figyelj, uralkodik az Úr. És lehet, hogy az a tapasztalatom, hogy most nem látom, hogy uralkodik. És nincs bennem, hogy újjong erdő és újjong mező. És nincs bennem, hogy Isten igazságosan ítéli a népeket. De mivel rögzítem magam az igazsághoz, azzal, hogy hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön előveszem a dicsőítés és a magasztalás Zsoltárát. Ezért a szememet, a figyelmemet az igazságon tartom. Azon az igazságon, ami aztán egy nap teljessé lesz, amikor Jézus Krisztus uralmában Isten új eget és új földet teremt. Amikor egyértelmű lesz, hogy csak ő uralkodik. Amikor ismerete és szeretete betölti az egész földet. Amikor eljönnek a népek, és leborulnak előtte. Amikor mindenki az ajándékait tárja le ő elé. Amikor Isten népe magasztalja őt, és látja őt. Uralkodik az Úr. Örvendezzek ti, ne népek. Újöngetok fák, füvek és mezők. Mert ez az evangélium igazsága. Jézus Krisztus az Úr. Boruljunk le most előtte. Magasztaljuk őt. Dicsőítsük őt. Akármi is legyen az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, azokkal a szavakkal kezdtük ezt az Isten tiszteletet felét fordulva, hogy ki vagy te, és hogy vajon törődsz-e velünk. És azt látjuk, hogy felfoghatatlanul több vagy, mint bármikor ki tudjuk mondani, el tudjuk képzelni, vagy meg tudjuk tapasztalni. És ebben a hatalmasságodban mégsem távoli vagy idegen, hanem egészen szerető, egészen közelvaló, aki a te fiadban, Jézus Krisztusban beléptél a mi életünkbe. Ennek a világnak minden háborúságába, minden küzdelmébe. És talán úgy vagyunk előtted, hogy sok mindent nem tudnánk elmondani arról, hogy ki vagy, de egyet tudunk most, hogy vágyunk rád, vágyunk sokkal inkább veled lenni, veled élni. És nem tudjuk, hogy ez hogyan valósulhat meg. Ezért kérünk, hogy Szent Lelked által most tedd valóságossá azt, ahogy te magadhoz tudsz ölelni, és be tudsz úgy lépni az életünkbe, hogy most veled együtt mondjuk ki, ha eddig nem is így volt, de mostantól, Jézus Krisztus az Úr, te vagy az Úr az én életemben. És jó nekünk előtted leborulni, te eléd ajándékokat hozni, hála áldozatunkat. Levesszük mindazt, amire büszkék voltunk, amit báványoztunk. Legyen az a munkánk, az eredményességünk, a pénzünk, a szépségünk, a vonzerünk, a hatalmunk, a népszerűségünk. Nem uralkodnak többé rajtunk a báványok, hanem letesszük mindezeket te eléd. Tőled kaptuk, és téged szeretnénk mindezeken keresztül szolgálni, amelyek jó dolgok, de nem végsők. Mert azt szeretnénk, hogy végső csak egyetlen legyen, te magad, akit egész lényünkkel, minden porcikánkkal imádunk és keresünk, akit dicsőítünk és magasztalunk, és akiben akkor is bízunk, amikor a halál árnyékának völgyén járunk. Imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, hanem a környezetünkért, barátainkért, családunkért, a lakótelepen élőkért, Magyarországért, hogy eljusson a te uralmadnak jó híre minden néphez, minden szívbe. Különösen is imádkozunk most azokért, akik gyászban vannak, akik elvesztették szerettüket, hogy jöjj és lép melléjük, mint vigasztaló, szerető Isten. Könyörgünk a betegekért, kórházakban lévőkért, te állj melléjük gyógyító szavaddal, felerősítve és kihozva őket onnan. Imádkozunk azokért, akiket elhagytak, akiket megaláztak, hogy ne önmaguk fájdalmát lássák, hanem a te uralmadat, ahogy közel jössz, és ahogy gyógyítod az ő sebeiket. Imádkozunk, Urunk, hazánkért, hogy te adj békességet és igazságot ennek a népnek. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy minden vezetőnek, bármilyen poszton is legyen, te adj bölcsességet, alázatot és igazságosságot, hogy a tőled kapott hatalommal neked elszámolva élhessenek. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket. Ezért jövünk most eléd, és mondjuk el együtt a tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.